Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor.
Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában a mai műsorban is, ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Titokzatos anyagot találtak a hold sötét oldalán. Új anyagra bukkantak egy űrből érkezett kőben. Kiderül, hogyan csináltak régen jeget a sivatagban. Sétáló fák vándorolnak Dél-Amerikában. Ártalmas az egészségre a túlzott üdítőfogyasztás. Áttörés lehet, hogy megtalálták az összefüggést az Alzheimer-kór és az agyi immunsejtek között. Nyomtatott bionikus szem segítheti a látást. Mesterséges hangyákat gyártottak kutatók. A mesterséges intelligencia segítheti a humánus munkaerő leépítést, és forradalmasítatja az adattárolást egy új kocka alakú találmány. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először arról hallhatnak, hogy hamarosan elindulhat a Marsra a hordozható atomreaktor. Jól haladnak a tesztek. Az eddigi tesztekkel elégedettek voltak a szakemberek, ezért úgy vélik, 2022-ben már célba is vehetik vele a Marsot. A jövőbeni űrutazások, például egy Mars misszió kapcsán az egyik legnagyobb kérdés, hogy miként jutnak majd energiához az űrhajósok, hogy a berendezéseiket működtetni tudják. A NASA, vagyis az amerikai űrhivatal erre már kidolgozott egy megoldást, a Kilopower nevű hordozható atomreaktort, ami sokkal jobban szerepelt a teszteken, mint ahogy arra a tudósok korábban számítottak. A legutóbbi teszt óta további vizsgálatoknak vetették alá a szerkezetet, ám a jelek szerint nem találtak problémát a tudósok. Az egyik tudományos portál beszámolója szerint ugyanis az amerikai energiaügyi minisztériumban úgy látják, 2022-ben már útnak is indulhat a reaktor. Ez jóval korábbi időpont, mint ahogy a NASA embert küldene a Marsra. Patrick McLeod, a Kilopower projekt vezetője, szintén optimista a jövőt illetően. Szerinte 3 év bőven elég lesz arra, hogy felkészítsék az utazásra az eszközt. A hordozható atomreaktor a számítások szerint nagyjából 15 évig képes elektromos áramot termelni. A szakemberek úgy vélik, a Kilopower 1 és 10 kW közötti energiát képes előállítani. És maradunk még az űrben, a folytatásban is titokzatos anyagot találtak a hold sötét oldalán. Rejtélyesen fénylő, gélszerű anyagot talált az egyik becsapódási kráterben a Yutu-2, vagyis Jádenyú-2 kínai holdjáró. Az eszköz a hold túloldalán folytat kutatásokat. Habár a matéria miben létéről a kínai űrügynökség egyelőre csak találgat, független szakértők szerint nagy valószínűséggel üveg lehet, amit a meteorit becsapódásakor keletkező magas hőmérséklet hozott létre a kráter belsejében. A kutatók pár hete vették észre a furcsa anyagot. A Yutu-2 pihenő üzemmódba állítása előtt éppen a jármű által készített képeket böngészték, amikor meglátták, hogy az egyik kráter alakjában, színében és mintázatában nagyon eltér a környezetétől, valami rejtőzhet benne. Úgy döntöttek, hogy elharasztják a holdjáró leállítását, közelebb mennek a kráterhez vele, ekkor találtak rá a csillogó anyagra. A Yutu-2 látható és közeli infravörös tartományban működő spektrométerével is megvizsgálták a képződményt, és a műszer az arról visszaverődő fény alapján analizálta annak kémiai összetételét. Az eredményeket még nem hozták nyilvánosságra, így egyelőre az sem világos, valóban gélszerű anyagra bukkantak-e a kínai tudósok, hogy a látszat csal és olvadt, szilárd matéria van a kráterben. Fotót szintén nem tettek közzé az anyagról, az interneten látható képen ugyanakkor megtalálható a kráter. A Yutu-2 kisebb pihenő után a napokban folytatja kutató munkáját. És ami a folytatást illeti, részben még kapcsolódunk a témához, új anyagra bukkantak egy űrből érkezett kőben. Erről hallhatnak rövidesen, és kiderül, hogy hogyan csináltak régen jeget a sivatagban.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Új anyagra bukkantak egy űrből érkezett kőben, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Az Ausztrál Wedderburn városának közelében 1951-ben egy különös objektumra, egy meteoritra bukkantak, írja az egyik tudományos lap. A szakértők évtizedek óta elemzik a 210 g-os kőzetet, teljes összetételét viszont még mindig nem sikerült felmérni. Csima, a kaliforniai műszaki egyetem munkatársa csapatával a közelmúltban átfogó vizsgálat alá vetette az objektumot. Az analízis során egy korábban ismeretlen vaskarbid ásványra bukkantak a meteoritban, melyet Ezkotitnek neveztek el. Az eddigi kutatások során már rengeteg anyagot kimutattak a kőzetben, így aranyat és vasat, illetve ritkább meteoritokra jellemző ásványokat is. Az új anyagot Edward Scutrell, a Hawaii Egyetem meteorit szakértőjéről nevezték el. A szakértők az Ezkotit atomszerkezetével valójában már korábban is találkoztak, de csak mesterséges körülmények vasolvasztás közben. Ez az első alkalom, amikor az egyedi struktúrát a természetben is azonosították. A felfedezésnek köszönhetően az anyag a Nemzetközi Ásványtani Szövetség hivatalos listájára is felkerült. A kutatók úgy vélik, hogy a Wedderburni meteorit egy ősi bolygó forró mélyén jöhetett létre, majd egy ütközés során kiszakadt és elindult a Föld irányába. És az űrből térjünk vissza a Földre a folytatásban, kiderül, hogyan csináltak régen jeget a sivatagban. Azok az ínyencek, akik jártak már valaha Iránban, bizonyosan hallottak már a faludek nevű tradicionális perzsa édességről. A talán rizstészta sörbetként, tehát fagylaltként körülírható finomság úgy készül, hogy félig megfagyasztott cukorszirupba kevernek bele rizstésztát, majd ezt valamilyen gyümölcs, általában lime vagy megylevével leöntve fogyasztják. A feljegyzések szerint ezt az ételt, illetve hasonló elődeit hosszú évszázadok már az ókor óta készítik Perzsiában, és elsősorban persze a forró nyári napokon fogyasztják előszeretettel. Jogos a kérdés, hogyan állítottak elő jeges ételt az ókorban elektromosság nélkül? Nos, a helyzet az, hogy hajlamosak vagyunk lebecsülni eleink találékonyságát. A perzsák ugyanis a téli hónapokban képesek voltak nagy mennyiségben jeget készíteni, és aztán hosszú hónapokig anélkül tárolni, hogy nagy része megolvadt volna. Ehhez elsősorban jakcsának nevezett lefelé fordított tölcsérre emlékeztető építményeket használtak, amelyeket a régészeti feltárások szerint már legalább Krisztus előtt 400 körültől nagy számban építettek ezen a vidéken. A nem ritkán 18-20 méter magasságot is elérő jakcsálok tulajdonképpen hatalmas hűtőházak voltak. Vastag falaik egy hosszas kísérletezéssel kialakított homokot, agyagot, meszett, tojáshéjat, kecskeszőrt és hamut is tartalmazó keverékből készültek, mely egyrészt nagyon jó hőszigetelő volt, másrészt teljesen vízálló is. A tölcsér alatta a földbe ásva nagyméretű, akár 5000 köbméteres befogadó képességű üreget alakítottak ki, majd ide föld alatti csatornákon vezették be valamelyik környékbeli magaslat talajvizét. Az építmény ügyes konstrukciója miatt a jakcsálon belül állandóan mozgott a levegő. A meleg a fent kialakított nyíláson távozott, az eleve hűvös vízpárolgása pedig tovább hűtötte a kamra belsejét, ahol néha még a nyári sivatagi reggeleken is fagypont alatti hőmérséklet alakulhatott ki. Télen pedig az ügyesen elvezetve, lassan becsorgatott víz magától, esetleg néhány a hegyekből hozott jégtömb körül könnyedén keményre fagyott, és a nyári hőség hónapjai alatt sem olvadt meg. A perzsák persze nem csak desszert készítésre használták e megoldást, hanem így tartottak sokáig frissen a melegben egyébként gyorsan romló élelmiszereket, illetve ezen az elven működtek a házakat hűvösen tartó légkondicionálók is. A folytatásban pedig a sivatagi jég után irány Dél-Amerika, ahol sétáló fák vándorolnak, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy heti 2 óra eltöltése a természetben jelentősen növeli az egészséget és a jólétet, hogy hogyan, nem sokára kiderül.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Sétáló fák vándorolnak Dél-Amerikában, ez tehát a következő témák itt a tudomány mai állásában. Az ekvadori esőerdők mélyén olyan pálmafákra bukkantak, amelyek képesek a gyökerük segítségével akár 20 méter távolságot is vándorolni egy év alatt. Ekvador szívében a Sumaco Bioszféra rezervátum területén fedezték fel a sétáló pálmafákat, Socraterra exoriza, melyek társaikkal ellentétben képesek helyváltoztatásra. Ha valami veszélyezteti a túlélésüket, egyszerűen odébb állnak. Az ekvadori Sumaco rezervátumot gyakran mesebeli erdőként emlegetik, különleges élővilága miatt. A Közép- és Dél-Amerikában őshonos sétáló pálmafákat, amelyek akár 25 méter magasra is megnőnek, A világon egyedülálló természeti csodaként tartják számon a tudósok is. A sétáló fák szép lassan vándorolnak az erdőben, ahogy a gyökereik mindig újra nőnek a régi helyén. Általában nedves területeken található, ahol az állandóan újra növekvő gyökereivel kapaszkodik a talajon. Ahogy a talaj erodálódik vagy meglazul, a fa szilárd talaj után kutatva új, hosszú gyökereket ereszt. Miután az új gyökerek megkapaszkodtak, a fa kissé előrehajol és a régi gyökereit a levegőbe emeli. A folyamat, ahogy a fa áthelyezi magát egy szilárdabb területre, vagy olyan körülmények közé, ahol több a napsütés, hetekig vagy akár hónapokig is eltarthat. A gyökerek akkor is újra tudnak nőni, ha alkalmazkodni kell egy új helyzethez. Ha például egy másik fa rádől egy sétáló pálmára, akkor a gyökerei újra növesztésével meg tudja változtatni a pozícióját és ki tudja menteni magát a rádölt farönk alól. Ez a képesség túlélésül szolgálhatott a dél-amerikai esőerdők írtásánál, hiszen a tömeges faírtáskor kialakuló talajerózió ellenére a sétáló pálmafák mindig képesek voltak gyökereikkel megtalálni az új, szilárd talajt. A sétáló pálmák után pedig maradunk még a természetben, ahol heti 2 óra eltöltése jelentősen növeli az egészséget és a jólétet, még úgy is, ha csak egyszerűen üldögél az ember és élvezi a nyugalmat, vélik brit kutatók. Az idő szabadidőparkokban, erdőkben vagy strandokon való eltöltésének fizikai és mentális hatásai jól ismertek, de ez az első olyan nagy kutatás, amely kiderítette, mennyi idő szükséges ezen hatások eléréséhez. Olvasható az egyik tudományos ismeretterjesztő hírportálon. Egy brit egyetem orvostudományi karának kutatói 20 000 embert kérdeztek ki Angliában előző heti tevékenységükről. Rossz egészségi állapotra panaszkodott azoknak az egynegyede, akik csekély vagy semmilyen időt nem töltöttek el a természetben, és mintegy fele elégedetlen is volt életével. Azoknak viszont, akik legkevesebb 2 órát eltöltöttek a természetben, csupán 1/7 panaszkodott rossz egészségi állapotra, és 1/3 volt elégedetlen az életével. Igazán az lepett meg minket, hogy ez minden csoportra fennáll, fiatalra és idősre, gazdagra és szegényre, városi és vidéki emberre egyaránt, mondta el Matthew White, a tanulmány vezetőszerzője. Azokra is fennáll, akik tartós betegségben szenvednek, vagy fogyatékkal élnek, tehát a kiszabadulás a természetbe mindenkire jó hatással van. És nem kell, hogy testedzést végezzünk. A padon való üldögélés is elégséges, tette hozzá a kutató. A tudósokat az is meglepte, hogy egyáltalán nem számít az, hogy ez a 2 óra egybefüggő volt-e, vagy több rövidebb időszakból állt. És az sem, hogy városi parkba, erdőbe vagy strandra mentek az emberek. Az adatok azt mutatják, hogy 2 óra volt a küszöbérték, amelynek pozitív hatásai voltak. A természetben eltöltött jóval több időnek sem volt plusz hatása az egészségre. A tanulmánynak nem az volt a célja, hogy kiderítsék, a természetnek miért van áldásos hatása. A tudósok szerint egyébként a nyugalom lehet a kulcs, ugyanis az emberek többsége rendszeresen nyomás alatt áll. Ha valaki kimegy a természetbe, ott nyugalom honol, ami pihentető és időt biztosít arra, hogy elkezdhesse feldolgozni a történteket. És maradunk még a folytatásban is, az orvostudománynál ártalmas az egészségre a sok üdítőfogyasztás, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy áttörés lehet, hogy megtalálták az összefüggést az Alzheimer-kór és az agyi immunsejtek között.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról lesz szó, hogy ártalmas az egészségre a sok üdítőfogyasztás. Statisztikailag nagyobb eséllyel betegszenek meg azok, akik rendszeresen fogyasztanak üdítőitalokat, figyelmeztet a WHO rákkutatóintézete. Az egyik nemzetközi rákkutatóintézet munkatársai 16 éven át követtek figyelemmel 450 ezer alanyt, és arra jutottak, hogy figyelembe véve az egyéb egészségügyi kockázatokat is, azok, akik napi 2 pohár 250 ml vagy több üdítőt fogyasztottak, 17%-kal nagyobb eséllyel haltak korai halált. A cukros és a cukormentes üdítők fogyasztása egyaránt ártalmasnak bizonyult. Míg az édesítőszerrel édesített üdítők fogyasztóinál a keringési zavarok voltak a gyakoribbak, addig a cukros italok az emésztőrendszeri megbetegedésekkel hozhatóak összefüggésbe. De az üdítőitalok fogyasztása általában véve is növeli a Parkinson-kór kialakulásának esélyét. Ellenben ebben a konkrét kutatásban a rák és az Alzheimer-kórral nem találtak összefüggést. Hozzá kell tenni azt is, hogy a hasonló kutatások csak megfigyelésnek számítanak, nem jelentenek közvetlen okokozati összefüggést az üdítőfogyasztás és a korai halál között. Lehetséges, hogy egy konkrét termékcsalád vagy összetevő volt a felelős a halálesetekért. Ennek ellenére a francia egészségügyi kutatóközpont kiáll a felmérés mellett, és szorgalmazza, hogy a világ egészségügyi szervei lépjenek fel az üdítőfogyasztás ellen. És nem ez az első tanulmány, amely arra jutott, hogy nem biztos, hogy szerencsés üdítővel tömni magunkat. Francia kutatók korábban egy 100 000 felnőtten elvégzett megfigyelésben arra jutottak, hogy statisztikailag összefüggés mutatható ki a rák és a cukrozott üdítők gyümölcslevek fogyasztása között. Napi 100 ml cukros ital 18%-kal növelheti a rák kialakulásának esélyét. De mit ígyunk, ha sem szomjasak, sem rákosak nem szeretnénk lenni? A kutatók ebben a kérdésben többé-kevésbé mind egyetértenek. Vizet. Nem egészséges, tehát hogyha sok cukros üdítőt fogyasztunk, erről szóltunk az elmúlt percekben, és a folytatásban pedig arról lesz szó, hogy áttörés lehet, hogy megtalálták az összefüggést az Alzheimer-kór és az agyi immunsejtek között. A Kaliforniai Egyetem biológusai laboratóriumi körülmények között felfedezték, hogyan lehet megelőzni az Alzheimer-kórt. Eredményeik a jövőben segíthetnek új gyógyszerek kifejlesztésében. Az egyik szaklap aktuális számában azt írják, hogy amikor az Alzheimer-kór rákcsáló modelljeinek eltávolították az agyi immunsejtjeit, a mikrogliákat, nem alakultak ki a kórra jellemző lerakódások, a beta-amiloid plakkok. Nem tudtuk pontosan, hogy mi történik a mikrogliákkal, és miért fontosak az Alzheimer-kór kezdeti szakaszában. Ezért döntöttünk úgy, hogy megnézzük, mi történik, ha eltávolítjuk őket, mondta Kim Green, neurobiológus. Olyan szert használtak a kísérletben, ami leállítja a mikrogliák fennmaradásához szükséges szignáljait. Green és laboratóriuma korábban kimutatta, hogy a szignalizáció nélkül ezek az immunsejtek eltűnnek az agyból. Döbbenetes volt felfedezni, hogy azokon a területeken, ahol nincsenek mikrogliák, nem alakulnak ki plakkok. Ezek nélkül Alzheimer-kór sincs, és most már tudjuk, hogy a betegség kialakulásához szükség van mikrogliákra, mondta a kutató. Azt is felfedezték, hogy amikor a plakkok már kifejlődtek, a mikrogliák rosszindulatúként értelmezik őket és támadnak. A támadás azonban a neuronok azon génjeit hallgattatja el, amelyek a normális agyműködéshez kellenek. Green és kollégái szerint a felfedezés azt ígéri, a jövőben készíthetőek a betegség megelőzésére szolgáló gyógyszerek. Nem azt javasoljuk, hogy távolítsák el az agyból az összes mikrogliát, melyek fontos szerepet játszanak más agyi működések szabályozásában, mondta el a tudós. Azonban, ha egy-egy területről eltávolítják őket, a kutatók meg tudnák állapítani, lehet-e olyan gyógyszeres kezelést kifejleszteni, melynek ezek a sejtjei a célpontjai. Áttörés lehet, hogy megtalálták az összefüggést az Alzheimer-kór és az agyi immunsejtek között, erről hallottak az elmúlt percekben. Ami pedig a folytatást illeti, orvostudomány és technika, nyomtatott bionikus szem segítheti a látást. Ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy mesterséges hangyákat gyártottak kutatók.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Technológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy nyomtatott bionikus szem segítheti a látást. A Minnesotai Egyetem kutatói működő fényreceptorokkal rendelkező bionikus szemet nyomtattak, amely, ha továbbfejlesztik, alkalmas lehet arra, hogy visszaadja a vakoknak a szemük világát. Eddig ez a legfejlettebb ilyen bionikus szem a világon, de nem az egyetlen. 2016-ban is voltak hasonló próbálkozások. Óriási előrelépés történt a bionikus szemek gyártásában. Először sikerült háromdimenziós nyomtatással félgömb alakú felületre fényreceptorokat nyomtatni. A Minnesotai Egyetem kutatói egy speciális nyomtatót építettek, és ezzel készítették el az ezüstözött felületet, amire aztán fotodiódákat illesztettek. Ezek a diódák felelősek azért, hogy a fényhullámokat elektromossággá alakítsák. A prototípus egyelőre csak 25%-os hatékonysággal tudja a fényt elektromossággá alakítani, de további fejlesztésekkel akár a látásukat elvesztett embereken is tud majd segíteni. Az egyik tudományos folyóiratban megjelent tanulmány amellett foglal állást, hogy a háromdimenziós nyomtatás óriási lehetőségeket nyit majd a bionikus szervek és testrészek piacán. A Minnesotai Egyetem kutatói egyébként nem most nyomtatnak először szervet. 2013-ban fület csináltak, tavaly pedig bőrréteget, amivel az volt a céljuk, hogy a robotok érezzék a tapintást. Az egyik kutatónak személyes kapcsolódása is van a bionikus szemhez. Michael McElpain édesanyja egyik szemére nem lát, és mindig azt kérdi a fiától, hogy mikor nyomtat már neki egy rendes szemet. A következő lépés az lesz, hogy olyan prototípust készítsenek, amin több fényreceptor van, olyanok, amelyek hatékonyabbak, mint a most felhasználtak. Azon is dolgoznak a kutatók, hogy puhább, barátságosabb anyagból tudják elkészíteni az alapot, amit tényleg a valódi szembe vagy annak helyére lehet beültetni. És a bionikus szem után még mindig maradunk a robotikánál, mesterséges hangyákat gyártottak kutatók. A hangyák elképesztően okos és szervezett élő lények, csak időkérdése volt, hogy a robotika tanuljon tőlük. Francia fejlesztők most olyan apró robotokat hoztak létre, amelyek egyenként nem túl intelligensek, viszont tömegben képesek egymással kommunikálni és csapatként működni. A tribotok mindegyike mindössze 10 grammot nyom, és nagyjából bármilyen felületen képesek mozogni. Külön-külön nem sokat érnek, de egységben az erő. A testsúlyuk többszörösét is fel tudják emelni, és el tudják cipelni, ha sokan vannak. A kutatók az egyik tudományos folyóiratban mutatták be a robotokat. A kis robotokat az odontomahus hangyákról, vagyis a csapda állkapcsú hangyákról mintázták, amelyek ugyan normál esetben lassan mozognak, de ha veszélyben érzik magukat, állkapcsuk csattogtatásával ugrani tudnak levérről levérre. A robotok így képesek vízszintes és függőlegesen ugrálni, átjutni akadályokon, göröngyös területen és sima sík felületen is mászni. Ugyanúgy, ahogy a bolyban is, a robotok között mindegyik hangyának speciális szerepkört kell ellátnia, csak hogy itt a szituáció múlik, hogy éppen melyiket melyik gépre bízzák. A felfedezők fizikai akadályokat derítenek fel a csapat útjában. A vezető instrukciókat ad, a dolgozók pedig nekiállnak az akadályok elbomlasztásának vagy mozgatásának. Az igazán különleges a robotokban az, hogy folyamatosan tudják változtatni a feladatkörüket még akkor is, ha egy-két társuk már nem működik tovább vagy megsemmisül. A tribotok tehát egyedül kis túlzással használhatatlanok, tömegben viszont nagyon hatékonyak és rengeteg célra be lehet őket vetni. A kutatók ezek egyikének a katasztrófa védelmet nevezték meg. Itt kifejezetten jól tudnák hasznosítani a géphangyákat. Azt is nagy előnynek tartják, hogy mivel a gépek előállítása nagyon olcsó, nem okoz problémát, ha egy-egy misszió közben néhány elvész vagy megsemmisül. Ígéretesek tehát a robothangyák, amelyek sok területen bevethetőek, majd erről szóltunk az elmúlt percekben, és a folytatásban maradunk még a mesterséges intelligenciánál, amely segítheti a humánus munkaerő leépítést, hogy hogyan rövidesen kiderül, és szó lesz arról is, hogy forradalmasíthatja az adattárolást egy új kocka alakú találmány.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A mesterséges intelligencia segítheti a humánus munkaerő leépítést. Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Az elbocsátás közlése sohasem egyszerű, bizonyos helyeken tréningezik is a vezetőket, hogyan adják a másik tudtára, hogy itt a vége. Egy új szoftvernek hála már a mesterséges intelligenciára is támaszkodhatnak a gépek, ha gyakorolnának. Az egyik vállalat szintén nagy lehetőséget lát a mesterséges intelligenciában, azonban inkább oktatási célú munkát folytat. Azt tanítja, hogyan kell emberségesen elbocsátani a munkaerőt, vagyis a tényt, hogy a munkája véget ért, minél kisebb fájdalommal a másik tudtára adni. A vállalat ehhez egy virtuális kollégát is készített, amelyet Barry-nek neveztek el. A programot használóknak VR, vagyis virtuális valóság sisakot viselve kell beszélgetésbe bonyolódniuk a férfival, majd közölni vele, hogy elbocsátják. Az algoritmust úgy készítették, hogy Barry reagálni is tudjon az elhangzottakra. Adott esetben még sírni is tud, ha olyat vagy úgy mondunk neki, ami ezt válthatja ki belőle. Az oktató céllal készült szoftver segít megérteni egyes helyzeteket, és miközben a beszélő maga is tanul, azonnal visszacsatolást kap, hogy milyen hatása van a kimondott szavaknak. A beszélgetés rengeteg tapasztalattal látja el a HRS kollégákat, akik felkészültebben, sokkal emberségesebben állhatnak húsvértársaik elé. A mesterséges intelligencia ilyen irányú alkalmazása egyébként nem új. Az egyik nagy amerikai kereskedelmi cég ugyancsak számítógépes rendszer segítségével válik meg azoktól, akikkel már nem kíván együtt dolgozni. A vállalat algoritmusát viszont többször bírálták a munkavállalók, amiért elmondások szerint a platform állandóan szemmel követi őket. A program állítólag azt is nézi, hogyan teljesítenek, így szerintük állandó nyomás alatt végzik a munkájukat. Ennyi tehát arról, hogy a mesterséges intelligencia segítheti a munkaerő elbocsátást. És jöjjön egy másik előremutató technikai fejlesztés a folytatásban. Forradalmasíthatja az adattárolást egy kocka alakú új találmány. Polimerekből építettek Rubik kockát amerikai és kínai vegyészek, hogy új módot találjanak az információ tárolásra. A struktúra színes hidrogél kockákból áll, melyek alakra ugyanolyanok és ugyanúgy működnek, mint a valódi Rubik kocka. A kutatók hangsúlyozzák, hogy nem játék célra készítették, információk tárolásának és detektálásának új útjait keresik. A játékkockához hasonlóan ez a szerkezet is tartalmaz forgatható önálló oszlopokat és oldallapokat, ám a merev Rubik kockával ellentétben ezt önkötő hidrogélből alkották meg, egy olyan vizenyős polimeranyagból, amely képes nagy mennyiségű víz felszívására és új kémiai kötések kialakítására, amikor a régi kötések megszakadnak. A polimerek olyan kémiai vegyületek, amelyek nagyszámú, egy vagy több fajta azonos típusú atomcsoportból, úgynevezett monomer egységből épülnek fel, és ezeket az építőelemeket primér kémiai kötések kapcsolják össze. Elvileg végtelen sok ismétlődő egységből állhatnak. Gondoljunk csak a QR kódra, amely fekete és fehér pixelek mintázata egy kétdimenziós felületen, és amelyet információtárolásra használnak. Keressük az információtárolás lehetőségeit színes mintázatokban és háromdimenzióban, ami elméletileg jóval nagyobb információsűrűséghez vezethet el, mondta el Jonathan Sessler professzor az egyik tudományos folyóiratban. Matematikusok egyébként bebizonyították, hogy összetettsége miatt összesen 43 trillió 252 billiárd, 3 billió 274 milliárd, 489 millió 856 ezer Rubik kocka állás hozható létre, ami azt sugallja, hogy egyetlen kocka hatalmas mennyiségű információt képes tárolni. Hát ez biztos, hogy hatalmas az információ, még kimondani is nehéz volt ezt a számot. Minden esetre előremutató technológia tehát, hogy forradalmasíthatja az adattárolást egy új kocka alakú találmány. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudományvilágából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmet!